A hete. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, mindenkinek jó rádiózást kívánok a logisztika hetében. Ez a legfrissebb Logifresh adás. Itt van az SBS Konsz alapítója, Katkics Attila, és két vendégünk van a stúdióban. Varga Gábor légiszállítása már volt nálunk, majd mindjárt a pontos bemutatás. És vártuk már egyszer Kossuth Józsefet, a Budapest Airport Cargo igazgatóját, most itt van nálunk. És hát nyilván e-commerce, meg kiskereskedelem, és mondtam nektek, mikor bejöttetek a stúdióba, hogy örülök, hogy a cargo az megy és hasít, mert a vasúti szállítmányozás, meg a közúti szállítás számai azok nem túl rózsásak ebben a negyedévben, de a légi szállítmányozás az mindenképpen nagyon jó számokat mutat, és hát nagyjából ennek a részleteiről beszélhetünk most.
Így van, is érkezik a frissen facsart Logifresh koktél. Itt van velünk Kossuth József, a Buda Airport kargóigazgatója, valamint Varga Gábor, a Utilink CEC, illetve Hungary Airlines légiáruszállítási igazgatója. Szervusztok, köszöntünk benneteket a Logifreshben.
Szervusz!
Ugye sziasztok! Az adás mottoja e-commerce, mindenki táncol. Igazából arra lennénk kíváncsiak, hogy látjuk, hogy volt valaha egy álom Budapesttel kapcsolatban, már hogy a budapesti repülőtérrel kapcsolatban. Kérdés az, hogy ez megvalósult és üzletileg fenntartható-e, ami elindult, hiszen András elmondta, hogy a többi szakág egyébként küzd, nagyon küzd, ehhez képest ugye a budapesti repülőtér például rekordot rekordra halmoz, úgyhogy üzletileg hogy állunk, lesz-e ebből regionálisan fenntartható commercial hub? Nézzük meg, kezdjük Józsi veled.
Hát ugye itt a kargó álomról beszélünk, a légiáruszállításnak az álmára, hogy több álom is volt azért a múltban, talán 95-96 körül a Kovács Ferenc, aki egyébként több pozíciót is betöltött már a magyar logisztikában, és akkor Malévnek volt a vezérigazgatója, álmodta meg először, hogy a Budapestnek lehet itt valami nagyobb szerepe légiáru logisztikában. Hát sokáig nem sok minden történt ezen a téren, egy picit mindig valamilyen szempontú szembeszél volt, és gyakorlatilag 2014-15 körül sikerült a gázra lépni, amikor így a repülőtér úgy döntötte, hogy egy stratégiai fókuszt helyez a légiáruszállításra. Ezért körbenézünk Európában, nem sok olyan repülőtér van, ahol az utasszállítás és az áruszállítás is fontos. Azért nálunk is a fő biznisz, a fő tevékenység azért az utasszállítás, de ugye nagyon szépen felépült mellette, felerősödött az áruszállítás is. Ha körbenézünk a európai régióba, akár a közvetlen konkurenciáknál, vagy nagyobb vonalon, nem sok olyan repülőteret találunk, ahol igazán van áruszállítási fókusz. Én azt mondom, hogy talán a nagyon nagy repülőtereken, mint Frankfurt, Amsterdam, Párizs, ott van az, hogy tényleg számít az utas, és egyébként mellette a kargó is. Szerintem itt a régióban nincs más olyan repülőtér, ahol erős fókusz van mind a kettő, és ugye ezt a budapesti repülőtér ezt ügyesen látta, hogy ebben van lehetőség, és a köré épült áruszállítási közösség, ugye egy több száz cég foglalkozik egyébként légiáruszállítással, logisztikával, ehhez kapcsolódó tevékenységekkel, egyre jobban lépésről lépésre elkezdte erősíteni ezt a dolgot. Hát ez annyira lett sikeres, hogy 2014-15-ről beszélünk, akkor ilyen 90 ezer tonnája volt a budapesti repülőtérnek, 270 volt a bécsinek, volt akkor körülbelül 80-90 Prágának, Varsónak is 400 volt Münchennek, és most oda jutottunk a tavaly évben, hogy 300 ezer tonna árut kezelt a budapesti repülőtér. A bécsi az hogy nem 298-at, tehát egy kis centivel ugyan megelőztük őket, de itt igazából beszélek arról, hogy itt nem sokkal nagyobb már a mi javunkra a különbség. Alapvetően Münchenül a 400 körüli szintről lejött egyébként 311-re, és Prága és Varsó pedig ilyen futottak még kategória áruszállítás terén, tehát Prágának ilyen 50-60 ezer tonnája van, Varsónak pedig 100, tehát ha két hasonló profilú, 15 éve hasonló profilú repteret összeadjuk, akkor ketten együtt volt fel annyi árujuk, mint nekünk tavaly. Ugye ez egy hosszú évekig tartó tudatos fejlesztési stratégia, tevékenység eredménye, sok száz cégnek van benne a tevékenysége, állami szereplők, hatóságok támogatása ott van mögötte, azt mondhatjuk már, hogy mi lettünk a régiónak a legsikeresebb légiáruszállító repülőtere.
Recept sikere mi volt? Mert hogy ugye említetted, azért óriási és főleg érett konkurencia van Nyugat-Európában, tehát azért Frankfurti, egy Amsterdami, akár egy londoni repülőtér, nyilván földrajzilag teljesen máshol van, és nyilván sokkal könnyebb Budapestről környező piacokat, főleg e-commerce áruval ellátni. Mi volt a siker? Mi kellett hozzá?
Hát ezt nagyon jól látod, és maximálisan egyetértek ezzel, tehát a logisztika nem ár meg a határokon, tehát a logisztika az alapvetően átnyúlik az ország határokon, a régiókra terjed ki, logisztikai, szállítási, gazdasági elvek alapján vannak sokkal hosszabb szállítási útvonalak is. Tehát alapvetően mondjuk a légjáró szállítás is úgy néz ki, hogy mondjuk egy repülőtérről egy 8-9 óra közúti szállítással történő terítés, közúti terítés, az nagyon hatékonynak minősül, de hát látunk olyan példákat is, amikor mondjuk Romániából Amsterdamba visznek közúton árut, és onnan reptetik mondjuk akár vissza Ázsiába. És ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb vonzáskörzeten belül lehet tevékenykedni. Ez a magyar gazdaságnak, logisztikának ez egy nagy lehetőség. Tehát az, hogy Magyarországról nem csak légiről beszélve, hanem akár közútról, vasútról, folyami kikötőkről itt létesüljenek olyan infrastruktúrális fejlesztések, amiből itt tevékenykedő cégek mondjuk szomszédos országokat látnak ki, itt teremtve Magyarországon ezzel munkahelyet, raktárat, logisztikai szerződéseket. Ez egy óriási lehetőség. És áruszállításban ugye ehhez sikerült hozzátennünk azokat a fő ilyen hajtómotorokat, vagy feltételeket, amitől ez elkezdett működni. Kell hozzá egy megfelelő infrastruktúra, tehát 2020-23 között megvalósult a repülőtéren egy úgynevezett Bud Cargo City, ez a mi fő kargó létesítményünk, ez 80 millió euró beruházásból épült, és tovább bővítésre is került, ez lesz majd a jövőben szintén tovább bővítve, így a forgalom igényeinek megfelelően. Van hozzá egy nagyon erős szakmai közösségi fejlesztési munka, ez a repülőtér ezt nem egyedül csinálja, nyilván egyfajta koordinátora, vezetője, gazdája ennek a munkának, de nagyon szorosan együttműködik a hatóság állami szereplőkkel, logisztikai közösségekkel. Ma lesz egyébként légi munkacsoport ülésünk a Magyar Szállítmányozók Szövetségében. Járatkapcsolatokat kellett hozni hozzá, tehát áruszállító járatokat, amik ugye hozzák viszik az árut. Ebben is sikeresek voltunk, fejlődött egyébként a hosszú táv utasszállító járatok hálózata is a repülőtér, amikkel szintén visznek árut, és egyébként mellé tettünk egy erős marketing tevékenységet, amivel folyamatosan ugye ezeket a sikereket megfelelően pozícionáltuk, tehát alapvetően hiba lenne azt gondolni, hogy minket mindenhol ismernek a világon, mert nem ismernek minket mindenhol. Talán most már Kínában egész jól ismernek, majd erről Gábor is tud beszélni, de például egy észak-amerikai piacon már tudják azt, hogy van itt egy repülőtér Kelet-Közép-Európában, ami fejlődik, de nem vagyunk ismertek. Tehát ezt folyamatosan nyomni kell, reklámozni kell, menni kell rendezvényekre, a világban úgymond így terjeszteni az igét, és ugye alapvetően erre tudnak azok a légjáruszállítással foglalkozó cégek építeni projekteket, együttműködéseket, amiket mi ugye megalapozunk. Tehát ebbe mondhatjuk azt, hogy mi voltunk talán az egyik legsikeresebbek egész Európában, de talán világszinten is mondjuk az elmúlt 4-5 évben, hogy hogyan lehet egy ilyen kargó tevékenységet felhúzni, felerősíteni.
Azt értem, hogy ahhoz, hogy nagyjából ezt a 300 000 tonna fölötti mennyiséget be tudjuk zsebelni ide Budapestre, ahhoz kell az infrastruktúra, és ez nyilván egy látható dolog. Tehát ahogy már említettem, beszélgettük is, hogy alapvetően Budapest Airport egy kis piros pulzáló pont lett a térképen, ami egyre nagyobb. De nyilván az infrastruktúrán túl több minden más is kell. Kellenek nyilván nagyon jó gazdasági kapcsolatok, kellenek hosszú távú járatok, és itt a kérdés Gáborhoz, hogy alapvetően igen, kell hozzá nyilván repülőgép. Milyen piacokról beszélünk? Körülbelül mennyi repülőgép landol mondjuk ma Budapesten?
Erről a Józsi tud pontosabb adatokat adni, én csak azt tudom, hogy a mi cép csoportunkhoz tartozó légijáratok, azok milyen szinten növekedtek az elmúlt években, és mik a következő évek tervei. Jelen pillanatban heti 15 kargó légijáratot üzemeltetünk.
Ezek úgynevezett ilyen széles törzsű.
Ezek mind széles törzsű.
És full kargó.
Full kargó. 747-esek, 267-esek és 330-osok. Tehát összesen ez a 15 járat egy 1300 tonna import kapacitással rendelkezik hetente, ami ha azt nézzük éves szinten, az egy 60 ezer tonnát. Csak az, ami a saját gépeinken. Logikusan emellett vannak más járatok is, van belly cargo, ami az utasok alatt repül. Összesen a cégcsoportunk importba elkereskedelmi tevékenység gyanánt 82 ezer tonnát kezelt 24-es évben. 23-ban ez 30 ezer volt, tehát azért majdhogy nem megháromszoroztuk, és 25-ös terveink pedig már 150 ezer tonna, tehát még egy duplázódás benne van ezekben a lehetőségekben.
Jól emlékszem, azt múltkor azt mondtad, hogy nem tudom, hány tucat gépet vártok, vagy rendeltetek?
Így van, így
nem
van.
Talán egy százas nagyságrend? Jól emlékszem?
Azok az utasszállító gépek, de kargógépeink már Idén Q3, Q4-ben érkeznek, és azok 777-esek lesznek.
Akkor csak egyet hadd kérdezzek, hogy egyébként ezek a számok, amik így futnak föl, ezek meddig húzhatók? Tehát ez a terület, ez a négyzetkilométer, ez a mostani infrastruktúra, ez mennyit bír el, és egyáltalán értem, hogy a versenytársak hogy alakultak itt az elmúlt években, hogy értük utol őket, vagy hogy maradtak le, de mi az az egészséges cégméret, ami elképzelhető, vagy itt határa csillagoség?
Első körben itt a járatok számáról szeretnék beszélni, tehát ugye itt említettem, hogy 2014-15 körül ilyen körülbelül 90 ezer tonnánk volt, idén fel fogunk futni egy olyan 350 ezer tonnát, tehát majdnem meg négyszereződött, tehát 300%-kal nőtt a tonnában mért forgalom a repülőtéren. Na most a járatok száma nem ez a helyzet. Tehát a járatok száma, a kargó járatok száma a repülőtéren 10 év alatt összesen körülbelül 30%-kal, kevesebb, mint 30%-kal nőtt, évente kevesebb, mint 3%-kal. Ez azért van, mert nem csak áruszállító járatokon szállítanak árut, hanem ugye utasszállítógépek is visznek, az alsó fedélzeten, közúton is visznek légjárut tőlünk más repterekre, illetve jobb kihasználtsággal nagyobb kapacitású gépek üzemelnek, mint mondjuk körülbelül 2014-15 körüli szintről beszélünk, tehát ahhoz képest egy olyan 30%-kal nőtt a járatok száma. Hát egy 50%-os növekedésünk volt tavaly. Hogyha megnézzük, az elmúlt 4-5 évben volt egy 120%-os növekedésünk. Nyilván ez a növekedés ütem, ez nem fenntartható. Tehát itt senki nem tud 50%-ot nőni, nincs ez az iparág hosszú távon. Mi hosszú távon egy ilyen fenntartható, kétszámjegyű olyan növekedési ütemre törekszünk, amiben ilyen cégek, mint a Gáboréké, más piaci szereplők, nagy olyan e-kereskedelmi platformok, akik egyébként használják a repülőteret, ők tudnak folyamatosan még annyit nőni, amit ők szeretnének, de ugyanakkor ez még egy ilyen fenntartható szinten marad. Tehát mondjuk azt, hogy egy ilyen stabil kétszámjegyű.
Ez a 150 ezer tonna, amit említettél, ugye ez a terv? 150 ezer tonna gáról, ugye? Igen, részletekről. Ez mind elkereskedelmi ár, ugye?
Most per pillanat elkereskedelmről beszélünk, de ugyebár a kapacitásaink azok már general kargóra, tehát más minden egyéb más kargóra is kiterjednek, és ezek főleg exportban értendők, de én úgy gondolom, hogy ezek az arányok azért most már arra koncentrálunk, hogy bár nagyon jól felépítettük, de ne csak egy irányú vagy egy lábon álló kereskedelem legyen, és csak tényleg elkereskedelemről szóljon az egész reptér és a mi tevékenységünk is, úgyhogy természetesen mint logisztikai cég, mint logisztikai szereplő ezen a piacon, főleg a Kína és Magyarország közötti, vagy Európa közötti piacon, minden más termékre is koncentrálunk.
Ha visszakanyarodunk egy pillanatra csak az elkereskedelemre, nem szeretnék ezen túlzottan rugózni, de látom, hogy ugye ez egy óriási volumen is. Nyilván ez egy nagyon jól felépített infrastruktúra, illetve légi híd szempontjából is egy nagyon jó koncepció. Mely piacokat szolgáljátok mondjuk ki, Gábor? Tehát ez a 150 ezer tonna, ami veletek jön, ez milyen piacokra megy? Feltételezem, csak egy része a magyar. És ráadásul ilyen gazdasági körülmények között. Tehát ezért is fontos, hogy üzletileg ez mennyire fenntartható.
Igen, pont ez volt szerintem az egyik legnagyobb áttörésünk és a legnagyobb álmunk. Emlékszem a napra, amikor a Budapest Airporttal együtt megálmodtuk a e-kereskedelmi hub központ, európai elosztó központot. Hát nem is tudom, hogy mennyire hittünk benne, de aztán gyorsan megvalósult. Nagyon érdekes a statisztika, 4,6%-a marad Magyarországon annak az árumennyiségnek, amit mi kezelünk. Úgyhogy napi 500 000 csomag érkezik. Ezt fogjuk megnövelni 25-ben, és már a január-februári márciusi adatok azt is mutatják, hogy ez napi 1 000 000 csomag érkezik elkereskedelmi platformokon keresztül Európába, és akkor itt térünk rá arra, hogy melyik országokba, tehát a maradék 95% az természetesen tranzitként tovább megy, ami növeli a logisztika egyéb szolgáltatásait is, tehát ezeknek a nagy része az közúton megy tovább. Úgyhogy teljesen megváltoztattuk a logisztika irányát, hiszen az elmúlt 30 évben, 50 évben, amióta mi jelen vagyunk, Magyarországról vittük át más hábokra, más légikikötőkbe az árut, és onnan került szétosztásra a világon, ez a tendencia megváltozott. Ami befolyásolja ez az e-kereskedelmi tevékenységünk, befolyásolja a normál áru kereskedelmet is, hiszen itt keletkezett ezáltal a kapacitás, itt van meg az infrastruktúra Budapest Airport részéről. Lehetőség van más országoknak, hogy ide szállítsák az árut. Ez volt a nagy álmunk.
Feltételezem, hogy nagyjából ugyanazok az országok szállítanak ide, mint ahová egyébként az a 95% megy. kíváncsi lennék, hogy melyek azok az országok, ugye Józsi említette azt a kritikus 8 órát, mi fér ebbe bele?
Mi alapvetően, tehát Európa egy kicsit ketté lett osztva, van egy belga reptér, ami kifejezetten kargó reptér, a Lízsi reptér, ő látja el a Nyugat-Európát, és mi pedig a Közép-Kelet-Európát. De ezen a tengelyen, tehát a skandináv országokon, a Baltikumon keresztül egészen Görögországig mindenféle piacot. A legnagyobb piacok, azok továbbra is a cseh, a lengyel és az ukrán, bármennyire is meglepő. Úgyhogy remélhetőleg idén a háború lezárásával újra megnyílnak ezek az útvonalak, amik per pillanat csak közúton mennek, és most már ez éves terveinkben az is szerepel, hogy az elkereskedelmi terméket akár légi úton szállítsuk tovább az európai országokba, hiszen múltkor is mondtam, az idő a legnagyobb tényező, amit eszközölnünk kell. Per pillanat az áru érkezése, tehát onnantól, hogy a légijármű megérkezik Budapest reptérre, vámkezelésen, logisztikán keresztül ez felkerül a továbbvívő autókra, road feeder service-re, ez per pillanat olyan nagyjából 24 óra, ezt még lejjebb tudjuk vinni valamennyire.
Na és itt állítanálok meg egy pillanatra, és mind a kettőtök véleményére nagyon kíváncsi vagyok. Mi a cél? Tehát ezt a 24 órát hová lehet lehúzni? Ugye vendégünk volt a legutóbbi Logifresh-ben, Erős Levente, ugye a Volt képviseletében, ők a másodpercekért küzdenek. Ti miért küzdötök? Infrastruktúra, illetve akár...
Most már hála Istennek az órákért küzdünk, ha az időt nézzük, mert az azért, amikor elkezdtük, akkor egy hét volt ennek az átfutás ideje, ez sikerült 24 órára, de ehhez kellenek azok a piaci szereplők, akik ebben részt vesznek. Tehát ez nem egy one-man show, hanem az összes piaci szereplő, vagy szolgáltató cégnek az összefogására van szükség, hogy ez tényleg egy ilyen just-in-time rendszerben működjön, és mindenhol leredukáljuk ezeket az idősávokat.
Ezt nyilván azért úgy lehet, hogy ez az 1 millió csomag, vagy jövőre majd 2 millió csomagot, azt mondjuk akár vámkezelni is lehetséges. Ez a mennyiség most ezen a keresztmetszeten hogy tud átmenni? Az is eszembe jutott, hogy egyik legkisebb közös többször köztetek az élő munkaerő, mert azért mindenki küzd ebben a szektorban.
Tehát alapvetően mondjuk, ha légjáró szállításról beszélünk, nagy értéksérűségű, gyors szállítási módot, rövid időtartamú szállítást igénylő áru típusok szoktak felmerülni, autóipar, elektronika, gyógyszeripar, táplálékkiegészítők, műszerek, berendezések, élőállat, romlandó áru, és egyébként az e-kereskedelem jött be egy pár év ebbe a képbe. 2015-ben találkoztam én személyesen először az Alibabával, és gyakorlatilag ami a világban most zajlik, az, hogy ez az online értékesítés, ez ugye részévé vált az e-kereskedelem az életünknek. Gyakorlatilag úgy, mint ahogy a mobiltelefonunkról, banki applikációkon keresztül intézzük a pénzügyeinket, így a vásárlásba beépült ez az online kereskedelem. Tehát ez egy olyan globális trend, ami gyakorlatilag mindenhol teret nyer, Dél-Amerikától, Észak-Amerikáig, Európától, Afrikáig, mindenhol terjed. Alapvetően mi, mint logisztikai szolgáltatók, egy repülőtér is, ha úgy nézzük, akkor az, a Gáborék vállalata is azok, ahogy említettem, sok száz szereplő foglalkozik ezzel Magyarországon, mi ugye piaci igényt szolgálunk ki, tehát most mi azt látjuk, hogy ez az e-kereskedelem és ennek akár az ázsiai vonatkozása is, és egyre jobban erősödik ebben a kelet-közép-európai régióban, tehát nekünk erre kell fókuszálnunk, ugye úgy tudunk ebben szerepet vállalni, szerződéseket, forgalmat nyerni, hogyha ezt megfelelően kiszolgáljuk, és ugye versenyképesek vagyunk ebben, mert hogy mi Budapestről ki tudunk szolgálni egy kelet-közép-európai régiót, gyakorlatilag bármelyik másik repülőtér felépíthetett volna, vagy felépíthet a jövőben ennek egy konkurenciáját. Ha az e-kereskedelmi részről beszélünk, ugye ott is három tényező van, minden szolgáltatásban a minőség, az idő és az ár. Tehát ugye alapvetően, ha nagyon leegyszerűsítjük ezt a dolgot. És az idő ugye a légjáró szállításnál azért fontos, mert ezt elsősorban az a gyorsasága miatt használják a világban, illetve ugye a megbízhatósága miatt, mert a levegőben nem lehet hozzáférni mondjuk egy ázsia-budapesti járatnál mondjuk az áruhoz. Olyat hallottam már, hogy mondjuk konténerek valahol eltűntek mondjuk más szállítási módban útközben, ugye a repülőn ez nem fordulhat elő. És igazából a budapesti reptér az azért működik jól, mert egy olyan jó szolgáltatási környezet alakult ki, akár a nagy kínai platformok számára, de egyébként magyar webshopok is használják a budapesti repülőteret logisztikára, tehát nem kell itt kihegyezni teljesen a Temura, a Shinre, meg az Alibabára a dolgot, meg más logisztikai, vagy ilyen e-kereskedelmi platformok, akik itt vannak a régóban is használnak minket. És hogy alapvetően jól összeállt egy olyan termékcsomag, vannak jó versenyképes szolgáltatók, van infrastruktúra, vannak járatok, és jó a vámkezelés. Egyébként ez egy nagyon jó észrevétel volt. Nem sok helyen sikerült Európában felépíteni ezt az e-kereskedelemre, erre egy nagyon komoly digitalizált háttér van, tehát gyakorlatilag egyébként mondjuk a belgák, hollandok nagyon jók ebbe, tehát a jó vámkezelés az egy ugyanannyira elengedhetetlen része egyébként a légi logisztikának, az is az e-commerce-nek, mint az, hogy a repülőtérre van Cargo City, vagy az, hogy a Gáborék repülőgépeket vesznek. Magyarországon nagyon jó vámkezelés, EU szinten versenyképes, digitalizált, előre küldenek adatcsomókat, információkat, például Kínában, amikor jön az áru, amikor már a repülőgép elindul kintről, ezt megkapja a vám itteni szolgáltatókon keresztül időben, megcsinálja a háttérellenőrzést, gyakorlatilag neki ugye fent kell tartani egy olyan ellenőrzöttségi fokot, ami soha nem csökken. Tehát a legnagyobb kihívás a vám számára az, hogy ahogy nő a csomagszám, ő neki akkor is fenn kell tartani a kontrollt, és ezt nagyon ügyesen csinálja Magyarországon a NAV informatikai fejlesztésekkel, létszámmal, rendszerrel, egy szigorú, de együttműködő folyamattal gyakorlatilag a szolgáltatókkal.
Ezt használtuk ki, ezt a lehetőséget. Például Bécs az nem nagyon csatlakozott erre rá, és ezáltal ők egyszerűen vissza is utasították ezt a e-kereskedelmi vámkezelést. De pont most egy aktuális érdekesség, hogy a görög piacot nagyjából elveszítettük, és ezen keresztül, hiszen Athénból áthajózott Ciprusra is, ami egy elég nagy piac, mert per pillanat megoldják a vámkezelését, és abba az irányba mennek, hogy minél több direkt járat oda kerüljön, hiszen azért Athénban lekaminoztatni az összes árut az azért 2-3 nap.
És ugye a vámkezelésről még egy gyors gondolat. Láttam erről egyébként sajtópublikációt, hogy a frankfurti repülőtér ugye a Európa egyik legnagyobb hubja Németországban hibaként kommunikálta ezt, hogy ők az elmúlt 3-4 évben nem fókuszáltak e-commerce-re, és nevesítették Liest, hogy Gábor említette, Nyugat-Európában ők a legnagyobb e-commerce elosztó hub, és Budapestet abban, hogy mi ezt milyen jól csináltuk, és a tavalyi év közepétől próbál a Frankfurt repülőtér rákapcsolódni erre, hogy ők is legalább a saját e-commerce kiszolgálásban nagyobb részt vegyenek, azért, mert ez az a iparág, ami a légijáró szállításban és a logisztikában trending, fejlődik most, ez hát azt mondom, hogy talán az egyetlen, ami fejlődik, mert nyilván a gyógyszeriparnak is van egy stabil növekedése, de hogy ez globálisan, ez a number van olyan lehetőség, amit nem lehet elszalasztani, ezzel foglalkozni kell mindenhol.
Én úgy gondolom, hogy első körben szívből gratulálunk nektek, legalább ennyi gázt és kakaót adjatok a jövőben is. Egy élmény volt veletek beszélgetni, főleg ilyen gazdaságilag borús időben, vagy időkben, amikor más szakágak adott esetben nem hasítanak. Ez volt a márciusi Logifresh. Köszönjük szépen, áprilisban újra találkozunk, és ne felejtsék, hogy ezen a héten a Trend FM-en a logisztika hete hasít. Itt lesz többek között Lajko Ferenc, a Digilogtól érkezik a Jung Heinrich, Volvo, Foxpost, Magyar Posta, és még sokan mások, illetve április 10-én hivatalosan is a logisztika napját ünnepeljük. Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.